Szabó László a Hold Alapkezelő Felügyelő Bizottságának elnöke és Virág Barnabás a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, az Aréna mai vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a műsort felvételről hallják. Ez a beszélgetés egyben az Inforádió Párbeszéd a gazdaságról című sorozatának része. A következő órában az európai és magyar gazdasági kilátásokról, a növekedésről, a kamatokról és a bővülésre ható tényezőkről lesz szó. A valuta alap ismét megemelte várakozásait, a hazai GDP az IMF szerint 4,6%-kal bővülhet, jövőre 3,3% lehet ez a szint. Az eurozóna ennél várhatóan kisebb, 1,2%-os bővülésre számíthat. Miért tapasztalható ekkora különbség a zóna és Magyarország növekedése között? Szabó László?
Azt hiszem Magyarország egy kicsit más ciklusban mozog az elmúlt 10 évben a gazdasági válság után. Éppen az adósság, magas adósság állomány miatt a növekedésünk sokáig alacsonyabb volt az EU-nak egyébként az alacsony szintű növekedésénél is. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy nagy arányú adósság visszafizetés volt jellemző a gazdaság minden szektorában, elsősorban a magánszektorban. És ez nagyon-nagyon-nagyon sok beruházást, illetve fogyasztást eltolt a jövőbe. És azt gondolom, hogy ennek a néhány éves fogyasztás elhalasztásnak most így a kicsapódása az nagyon-nagyon-nagyon sokat segít a gazdaságnak a magánfogyasztás erőteljes növekedése által. Ez egyértelműen figyelhető jelenség. Illetve egy elég befektetőbarát környezet alakult ki Magyarországon, elég csak a rekordalacsony társasági adóra gondolni, és egy elég komoly beruházási program indult el, ami szintén segíti a magyar GDP-t. És a kettő valahol, a kettőnek a metszete pedig a hazai ingatlan beruházásoknak a meglódulása. Ugye egészen 2014-ig, már 2007 óta egy nagyon-nagyon depresszív ingatlan piac volt jellemző a magyar gazdaságra, és az ott elhalasztott beruházások egy része is most kerül megvalósításra. Ezért ugyanakkor ebbe az utóbbi 4 évbe pedig, ahol amennyire alacsonyabb volt a növekedés, ez most bőven túlkompenzálásra került.
Virág Barnabás?
Azt gondolom, hogy ha az okokat keressük, akkor mind a belső kereslet esetében, mind az exportáló ágazatokban találtunk egyértelműen olyan jeleket, amelyek ezt a egyébként rendkívül erőteljes európai összevetésben is az egyik legmagasabb növekedési ütemet indokolják hazánk esetében. Én a belső kereslet kapcsán hogy annyival egészíteném ki, amit a Laci elmondott, hogy ha a növekedésnek a forrásait keressük, akkor e tekintetben egy nagyon komoly tényező, azt gondolom, a hitelpiacnak a bővülése, és azon belül is főként a vállalati hitelpiacnak a növekedése. Most már évek óta azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy közel kétszámjegyű növekedési ütem valósul meg a vállalati forrásszerzés oldalán. Ezzel párhuzamosan van egy nagyon gyors beruházás növekedés a gazdaságban. Talán kevesen tudják, hogy az idei évben a magyar beruházási ráta, amit ugye hát ilyen hosszú távú fenntarthatóság szempontjából azért általában kiemelten szoktak figyelni az elemzők, hiszen a beruházások biztosítja azt a növekedési alapot, ami aztán hosszú távon is képes egy gazdaságot növekvő pályán tartani. Tehát ez a beruházási ráta az kb. 28,5% körül alakulhat a 2019-es év egészében, ami egyébként Európa legmagasabb értéke lesz várhatóan, tehát e tekintetben Magyarország beruházási Európa bajnok lesz idén. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon komoly növekedési potenciál, nagyon komoly növekedési forrás az idei évben, ami olyan szempontból is jó hír, hogy ennek a növekedési következményei, tehát amikor ugye ezek a új kapacitások mondjuk elkezdenek termelni is, és mondjuk export oldalon is megjelennek a gazdaságban, akkor ez a jövő években is egy növekedési többletet okozhat majd a magyar gazdaság számára. És akkor néhány gondolat, hogy csak az export lábáról a magyar gazdaságnak, hiszen szerintem ott is igazán érdekes dolgok láthatóak, hogy miközben mondjuk körülbelül 1-1.5 év azt látjuk, hogy a német ipar a szenved, a német ipari termelés az negatív tartományban van ugye az éves változását tekintve, tehát a német ipari termelés, export értékesítés, export rendelések csökkennek. Ugye közben a magyar ipar az meg tudta őrizni a lendületes növekedését, ami e tekintetben azt gondolom megint egy nagyon pozitív hír, hiszen az látható ezen számok alapján legalábbis eddig, hogy hogy képes volt a magyar gazdaság egy picit függetleníteni magát a globális környezetnek a változásától. Emögött is egyébként azt látjuk, hogy az látható, amit egyébként az FDI számok is igazolnak, hogy nagyon sok új beruházás érkezik a magyar gazdaságba, tehát ilyen szempontból a külföldi tőketulajdonosoknak továbbra is egy vonzó célpont Magyarország, akár az itt lévő tőketulajdonosoknak, hogy itt bővítsék a kapacitásaikat, akár olyan döntéshozóknak, akik korábban Magyarországon nem voltak jelen, de egyébként most úgy döntöttek, hogy itt építenek fel kapacitásokat. És azt gondoljuk, ez a folyamat egyébként ez a következő időszakban is megmaradhat, ami szintén azt mutatja, hogy e tekintetben, tehát mind az export oldalán, mind a belföldi kereslet, a belföldi beruházások oldalán optimisták lehetünk a jövőt illetően is.
Szabó László?
Annyit tennék hozzá, hogy a bejelentett beruházások azok szerintem mindenféleképpen a magyar gazdaság versenyképességét jól mutatják, de a nemzetközi konjunktúra, tehát az előttünk álló évek nemzetközi konjunktúrája azért be tud kavarni ebbe a dologba. Talán egy évvel ezelőtt éppen Barnabással beszélgettünk, és azt mondtam, hogy lehet, hogy egyébként nem kezdenek el a BMW gyártósorok BMW-ket termelni, majd nem tudom, 3 év múlva mondtam ezt, és akkor tudom, ez egy ilyen kicsit olyan meglepő kijelentés volt. Azt gondolom, hogy egy év elteltével ez most nem egy 5%-os valószínűségű esemény, hanem mondjuk azt mondom, egy 25%-os valószínűségű esemény. Tehát amit egyébként ma főleg az autóiparban látunk, az mondjuk nem zárja ki, hogy mondjuk a Mercedesnek az óriás beruházás és a BMW-nek az óriás beruházása, az nem olyan formában fog megvalósulni most, ahogy egyébként a jelenlegi beruházási tervekben szerepel, hanem mondjuk kisebb számokkal vagy később időben elnyújtva. Tehát itt ez egy nagyon jó példa arra, hogy hiába van egy erős tőke vonzó képessége Magyarországnak, a globális konjunktúra azért ezeket a beruházásokat is nagy mértékben tudja befolyásolni.
Mi a lassulás oka a zóna tagállamaiban? Franciaországban, vagy akár Németországban, más országokban? Van-e ilyen globális ok, Szabó László?
Hát ez egy hosszú felívelő ciklus, a gazdaság ciklikus, számtalanszor elmondtuk ebben a műsorban. Globálisan majdnem azt mondom, hogy 10 éve tart a konjunktúra Európában, volt egy kis megbicsaklás egy elhibázott kamatemelés kapcsán. A munkanélküliség nagyon-nagyon alacsony szinten vannak, ilyen szempontból ez a további növekedésnek a forrásait egy munkaerő oldalról, legalábbis a fejlett kórországokban behatárolja. A demográfia nyilván nem segít az európai gazdaságnak, és marad az export, ami most globálisan úgy tűnik, hogy szenved, és hát nyilván Európa számára ez egy ilyen kicsit kellemetlen negatív növekedési környezetet jelent úgy belföldről, mint külföldről. Ugye az európai gazdaságok nagyon gazdagok, nagyon-nagyon magas szinten vannak a fogyasztások, innen erről a szintről már nagyon-nagyon nehéz növekedni, főleg egy olyan helyzetben, amikor a gazdasági ciklus a vége felé közeledik.
Virág Barnabás?
E tekintetben én kritikusabb vagyok az európai helyzettel, tehát természetszerűleg ezek a jelenségek, amiket ugye a Brexit kapcsán, a Amerika és Kína közötti kereskedelmi háború kapcsán látunk, tehát általában a bizonytalanságnak a növekedése az egy olyan tényező, ami nem segíti a gazdasági növekedést, tehát ebben én sem vitatkozok. Amiben én sokkal kritikusabb vagyok az, hogy azok a növekedési faktorok, amelyeket mondjuk az amerikai gazdaság esetében az elmúlt 10 évben nagyon pragmatikusan használtak, tehát például a költségvetésnek a keresletteremtő hatása, az gyakorlatilag Európa nem, szinte alig használja, vagy azt is mondhatom, hogy nem használja. Ugye ezzel kapcsolatban például Mário Draghi, az LKB korábbi elnök, és sokszor fölhívta már a figyelmet, hogy önmagában a monetáris politika nem elegendő ahhoz, hogy a növekedést megtámaszta a szükséges esetben. Tehát e tekintetben én azt gondolom, egy komoly lemaradásban van, hogy általában a gazdaságfilozófiai gondolkodás, illetve az intézményrendszer az Európai Unió esetében, ami pontosan egy ilyen időszakban, amikor nem egyébként a konjunktúrának a kifutó fázisát éljük meg, ott hozhat majd nagyobb különbséget a különböző régiók között, és a másik ilyen terület pedig szerintem a versenyképesség. Tehát én azt látom, hogy azokban a technológiákban, amelyek alapvetően fogják meghatározni azt, hogy a 21. században milyen növekedési pályán halad egy-egy gazdaság, azokban jelen pillanatban, ugye ezek alapvetően a mesterséges intelligencia, a robotika, a nagy adatbázisoknak a használata, jelen pillanatban komoly versenyhátrányban van Európa. És ugye a két nagy szereplő tekintetben az Kína és Amerika. Itt én csak két hírt szoktam mindig prezentációk során fölmutatni az elmúlt hónapokból. Ugye egyrészt volt egy hír, hogy a Google bejelentette ugye az úgynevezett kvantum fölének az elérését, ami azt jelenti, hogy óriási számítási kapacitásra rendelkező számítógépekkel tudnak dolgozni, meg építeni. Nekem az a tippem, hogy egyébként ezt nagyon sok más amerikai vállalkozás is meg fogja tenni a közeljövőben. Ugye a másik hír pedig ugye az volt, hogy Kínában pedig olyan, hát olyan robot technológiával dolgozó gyárakat építettek, azt hiszem pont Nankingban, ahol már robotok állítanak elő robotokat, tehát egészen futurisztikus gyárról van szó. Tehát ez szerintem jól mutatja, hogy ezekben a technológiákban jelen pillanatban Kína és Amerika sokkal előrébb jár, mint amit egyébként az eurozónáról elmondható. És szerintem egy tartós növekedési veszély lehet egyébként az eurozóna gazdaságai számára.
Szabó László? Kínáról beszélt, illetve említette Kínát, és ugye a Reuters egy friss felmérésében éppen azt elemzi, hogy csökken a kereset Kínában a német gépipari termékek és az autók iránt, ami évtizedeken keresztül stabil és megbízható növekedési motorként szolgált az európai államnak. És hát ugye azt is említi a Reuters, hogy 2015 kivételével a 8-as, 9-es válság óta Németország kínai exportja minden évben nőtt, viszont most a kínai gazdaság zsugorodik. Lehet Kína az alapvető, mondjuk egy probléma, ami miatt az eurozóna vagy az európai gazdaság nem úgy teljesít, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt?
Hát azt mondom, hogy Kína fontos. Egy mondat erejé mégis visszautalnék az előző kérdésre. Tehát igen, nagyon-nagyon sokszor szerepel az Egyesült Államok Kína is robotizációban a hírekbe, de azért azt kell látni, hogy a világ egyik legjobb robotgyára, a Kuka Holding, az egyébként Németországban van, ez nem az a Kuka Holding, ami egyébként Magyarországban van, és általában más előjelekkel szokott szerepelni a hírekben, ez egy ilyen normális kuka, ez az egyik legmodernebb robotgyár, Németországban működik, egyébként a kínaik inkább megvették, ez egyébként elég, és Németországban nagyon jó robotokat csinálnak, tehát egyébként összeszerelésben Európa nagyon jó. Tehát abba a németek hihetetlen jók, tehát ha valamit össze kell rakni, robotizálni kell, kis apróságok, nagy dolgok, ebbe a németek szinte legyőzhetetlenek. Persze nem jelenti azt, hogy nem tudnak elaludni, mert például éppen az elektromos autózás tekintetében ők akár még a dízel statisztikáknak a meghamisításával is megpróbálták meg akadályozni a világ előremenetet, nem sikerült nekik, most pedig rohannak ugye a világ után, de én azt gondolom, hogyha egyszer úgy nekiveselkednek, akkor ők meg fogják ezt oldani. Még egy dolog, hogy egyébként amiben egyébként szerintem Európa eleme előremutató, az a fenntarthatóság. Tehát azt gondolom, hogy nyilván nézben a magas életszínvonal miatt is Európa veszi szerintem ezt az egész klíma dolgot a legkomolyabban, és azt gondolom, hogy 10 kínaiból 9 nagyon szívesen beköltözne egy európai nagyvárosba, mert nem kell légszomjal küzdeni, stb. Tehát élhetőség szempontjából Európa nagyon nagy előnnyel rendelkezik sok ázsiai országhoz képest. Most visszatérve Kínához, az elmúlt, tehát a világgazdasági válság óta, amit látunk globális növekedésben, annak 40, valamikor 50%-a is, sőt volt, amikor 100%-a Kínából jött. Tehát éppen például 2008-2009-ben a globális növekedés azért nem volt óriási mínusz, mert akkor Kína egy óriási hitel expanzióval megakadályozta a kínai esést, és azóta is Kína globális GDP növekedés, agregált GDP növekedésnek a 40%-át hozta egymaga. Tehát, és ennek nyilván mindenki élvezte az előnyeit. A német exportőrök, a dél-amerikai nyersanyagtermelők, az amerikai farmerek, és a többi. Éppen ezért a kínai növekedésnek a lassulása vagy eltűnése, mert még ugye nem zsugorodásról beszélünk, hanem a növekedésnek a lassulásáról beszélünk Kínába, az nyilván egy nagyon-nagyon erős motornak, egy nagyon-nagyon hatékonynak a motornak az egyik hengerének, egy fontos hengerének a leállását jelenteni, amit szerintem nyilván az előzők alapján mindenki meg fog érezni a világgazdaságban.
Egy Barnabás?
Ugye Kínával kapcsolatban, ugye azért egyrészt én is azt hangsúlyoznám, tehát itt alapvetően arról van szó, hogy ugye beszélünk egy gazdaságról, ami ahol ugye hozzászoktunk ahhoz, hogy az elmúlt 20-30 évben 9-10%-os növekedésű ütemek voltak láthatóak, és ugye látunk most kb. 6-6,5% közötti dinamikát, ami egyes előrejelzések szerint akár tovább lassulhat. Tehát itt, de még ez mindig azt jelenti, hogy ezzel a növekedési rátával azért Kína a világ egyik leggyorsabban fejlődő régiója lehet, és még egyszer hozzátenném azt, hogy azért ezekbe a új technológiákban, még a 21. század alapjaiban meg fogják határozni, tehát a mesterséges intelligencia kutatások, nagy adatbázisoknak az építése, ott legalábbis az adottságait tekintve, tehát mivel egy óriási, egy piaccal rendelkező gazdaságról van szó, az gondolom, hogy komoly versenyelőny van továbbra is Kína oldalán. A másik dolog pedig, hogy milyen lesz a kínai növekedésnek a szerkezete. Tehát ugye tekintetben ők ugye az elmúlt időszakban egyre inkább egy olyan növekedési szerkezetre próbálnak megátállni, ami hát ugye egyre inkább a belső forrásokból fogyasztásra építve próbálja a növekedési ütemet fönntartatni, és ilyen szempontból kevésbé a külgazdasági kapcsolataikon keresztül. Tehát lehet egy ilyen hatás is egyébként a német autóiparban megfigyelt tényezők mögött. Ugye az, hogy ez a világgazdaságot ezt hogyan fogja érinteni, itt megint szerintem az a kérdés, hogy ez a folyamat ez milyen sebességgel megy végbe. Ilyen szempontból én azt látom, hogy azért a kínai döntéshozók is, a meghatározó döntési központokban, mint mondjuk a kínai jegybankban, az egyre inkább figyelik azt, hogy milyen kockázai lehetnek a kínai növekedésnek. Ugye pont az elmúlt napokban olvastam, hogy a kínai jegybanknak a legfrissebb stabilitási jelentése például a fogyasztói hitelezés nagyon gyors növekedésének a kockázataira hívta föl a figyelmet, tehát hogy látszik az, hogy azért a kínai döntéshozók is érzékelik azt, hogy jobb egy ilyen soft landing irányba, tehát egy ilyen puha landolás irányába terelni a gazdaságot, mint mondjuk egy ilyen túlzottan gyors hirtelen megállással, mondjuk akár egy gyorsabb növekedési veszteséget elszenvedni. Tehát én azt gondolom, ez a folyamat most zajlik a világgazdaságban, hogy ugye hogyan tud egy ilyen landolás irányába mozogni folyamatosan a kínai gazdaság.
És mondjuk a fogyasztás növekedése Európában segít, vagy segíthet? Mondjuk a tartósan alacsony kamatkörnyezet, vagy akár a negatív kamat hat így, vagy hathat így a gazdaságra? Egyáltalán hogy hat a gazdaságra?
Hát, hogyha egy kicsit túloszhatok, akkor most ugye 2014-ben kezdődött. Igen, tehát gyakorlatilag most már 5-6 éve negatív kamatokkal szembesülünk Európában, sőt, azt hiszem talán a svájciak egy évvel korábban előbb kezdték, és aztán skandináv országok egyike, másika, és aztán utána jött az eurózóna. Kis túlzás azt mondom, hogy sehogy. Tehát ez nagyon-nagyon meglepő, de sehogy. Tehát ha megnézzük azt, hogy mi történt a növekedéssel, akkor igazából ebben az elmúlt fél évtizedben kimondottan alacsony volt ez az eurózónának a növekedése, tehát egy extrém növekedés, nem vagy egy extrémet, tehát egy elfogadható magas szintű növekedést a nulla kamatok vagy a mínusz kamatok nem okoztak. Inflációt, erről beszéltünk, hogy a monetáris politikának szerintem az elmúlt évtizedben minimális hatása volt egyébként az inflációra. Infláció megint nem okozott, tehát ez se okozott. Esetleg devizagyengülés, tehát hogy jó alacsonyak, meg mínuszok a kamatok, és akkor elgyengülnek a devizák, és így átételesen gazdasági növekedést okoznak, nem látom. Tehát igen, az elején elgyengültek a vásárlóerő paritáson ezek a devizák, mint a japán jen, euró, de egy fél évtized múlva, vagy akár 3-4 év múlva visszamentek arra a szintre. Tehát még devizagyengülés sem okozott. Tehát ma azt mondhatjuk, hogy a mínusz kamatoknak sokkal-sokkal több irtozatos mellékhatásai voltak, ezeket a témákat már érintettük a Barnabáson a múltkori műsorban is, és valódi haszna talán, ha kell mondanom egyet, akkor talán a viszonylag magas adósságállományoknak az olcsó finanszírozását azt fenntartották, és éppen egyébként a kamatkiadásoknak a csökkentése révén az európai adósság az mondjuk egy 4-5%-kal vagy 4-500 bázisponttal lejött a csúcshoz képest. Azt hiszem 2014-ben volt a legmagasabb például az eurózónának az adósságállománya. Szerintem az úgy nagyjából azt hiszem, talán 93% volt, és ez mondjuk lejött 87%-ra, vagy sőt 85%-ra is. Tehát ez egy előny volt, de sokkal több fantasztikus sikerről nem tudnék beszámolni. Azt is el kell mondanom, hogy persze nem tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha nem mínusz kamatok vannak, de hát ez már mindenkinek a fantáziájának a dolga, hogy ezt eldöntse.
Virág Barnabás?
Azzal én is egyetértek, hogy a negatív kamatoknak Európában a legnagyobb pozitív hozadék az az volt, hogy gyakorlatilag a víz felszínén tartotta az eurozóna hajóját, talán ezt is mondhatom, és én azt gondolom, hogy Mário Draghi, az a híres 2012 nyarán elmondott mondata, az gyakorlatilag megmentette az eurót, és hogy az eurozóna tudott tovább működni, az egyébként kritikus, néhány országban kritikusan magas államadó vagy adósságok mellett is. A probléma az továbbra is az, hogy Európában a legutolsó válság kapcsán gyakorlatilag félreértelmezték azt a válság jelenséget, ami az eurozónában kialakult. Ugye alapvetően egy versenyképességi problémának, főleg a déleurópai országban főleg a versenyképességnek a hiánya volt, ugye, mint fő ok megjelölve, és ugye erre ugye megoldásként ugye a költségvetéseknek kellett volna nagyon gyorsan nadrágszíjat húzniuk, és gyakorlatilag rendbe tenni a költségvetést, ami hát egy ilyen válságkörnyezetben nagyon nehéz. Ugye látszott a Görögország esetében is, hogy nem működött ez a típusú kiigazítási politika. Ugye ehelyett például más ország, mondjuk Amerikában, hogy azt láthattuk, hogy egy olyan időszakban, amikor egyébként a magánadósságoknak a magas szintje volt az a problémának az egyik forrása, ugye a magánadósságoknak a magas szintje az Európában is több országban megfigyelhető volt. Ugye például mondjuk Spanyolországban, a déli periférián. Ott ugye ilyen esetben ugye az következik be egy ilyen válságot követően, hogy mindenki elkezd óvatossábbá válni a magánadósság. Mindenki elkezd egy picit összehúzni a nadrágszíjat, visszafizetni az adósságait. Ez gyakorlatilag ugye a makrogazdasági szinten azt jelenti, hogy a magánkereslet a gazdaságon belül az kisebb lesz, tehát emiatt a növekedési képesség az kisebb lesz, és ugye ilyenkor kellene belépni az államnak, mint kereslet generáló erőnek, aki ugye állami melegedésekkel, állami beruházásokkal, akár azon a területen, amit ugye Laci említett, hogy mondjuk a környezeti károk, a környezetvédelemnek a megfordításán keresztül, ugye talán a napokban járja be a sajtóban a kép, hogy ugye Velencében mondjuk milyen problémák vannak, tehát hogy egy ilyen időszakban mondjuk, amikor a magánkereslet az ilyen mértékben süllyed, akkor az államkeresleti többletet generál, akkor fönn lehet tartani a gazdasági növekedést egy egészségesebb ütemen, és ugye hosszú távú növekedési képességet is lehet javítani. Na ez az, ami hiányzott Európában, mi azt gondoljuk, és egyelőre továbbra is tekintetben azért nagyon nehezen változnak a szerek. Ugye egy pozitívumot azért mondjak, mert ugye a másik dolog, ami hiányzott azért Európában ugye ebben az időszakban, az a bérnövekedés. Ugye amikor az alacsony infláció okait vizsgálták meg az eurozónában, akkor nagyon az egy általános vélemény volt, hogy igazából a bérnövekedés nélkül nagyon, nagyon nehéz érdem, ebből ki kecmeregne a nagyon alacsony inflációs közegből, és azért tekintetben azért van változás mondjuk Németországban az elmúlt időszakban, tehát most azért már azt látjuk, hogy az a nagyon alacsony mérsékelt német bérnövekedés az mondjuk ilyen 3% fölé kúszott az elmúlt időszakban, ami azért a belföldi keresletnek, tehát még a belföldi fogyasztásnak egy olyan időszakban, amikor mondjuk a kínai megrendelések éppen picit lassabban növekednek, akkor azért támaszthat. Tehát ilyen szempontból az, hogy a bérek elkezdtek emelkedni, azért az egy pozitívum lehet Európa esetében.
Innen folytatjuk mindjárt. Az Aréna mai vendége Szabó László, a Hold Alapkezelő Felügyelő Bizottságának elnöke, és Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. A hírek után tehát visszatérünk.